Rajaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Ingyenes leszoktató programot indított a dohányzók számára a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház. Antidömping panaszt adott be 11 tagországgal együtt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Európai Bizottsághoz. Rendőrjárőrképzés indul szeptemberben Borsodabaúj-Zemplén vármegyében is. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ingyenes leszoktató programot indított a dohányzók számára a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház pulmonológiai osztálya. Az intézményben orvosi és pszichológusi segítséggel támogatják a káros szenvedéllyel élőket. Hazánkban jóval az uniós átlag felett van a dohányosok száma, a tüdőrák valószínűsége pedig több mint 100%-kal nőtt Magyarországon az Eurostat 2020-as adatai alapján. A részletekről dr. Farszky Éva tüdőgyógyászt, a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház pulmonológiai osztályának osztályvezető főorvosát hallják.
Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte, körülbelül a fejlődő országokat kivéve, a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25%. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomó része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a fiataloknál sajnos nagyon előtérbe került ezek az idézőjelbe tett korszerű dohányzási formák, ami nagyon elterjedt, és egyre jobban elterjedt, és nagyon fontosnak tartanám az iskolákba a felvilágosításokat elindítani.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy úgynevezett antidömping panaszt adott be 11 tagországgal együtt az Európai Bizottsághoz. Az ok, hogy a rossz minőségű, olcsóbb mézek rontják a magyar piacot, miközben a magyarok számára a kínaiak nélkül is lenne elég méz. A tudnivalókról Bognár Évát, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Gyöngyösi Klubjának elnökét, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Már is akkor durranjunk bele az Európai Unióba, ugyanis június 26-án beadtatok egy beadványt, egy antidömping beadványt egészen konkrétan az Európai Bizottsághoz, pontosan a kínai mézek ügyében. Milyen információtok van, hol tart most a beadványotok?
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület fogja össze az országban méhészeti szakmával foglalkozó embereket, és egy nagyon erős érdekképviseletet vívő vezetősége van, főleg az elnök személyében ennek az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. Évek óta küzd Magyarország is, illetve az Európai Uniós nagy termelő országok is a kínai dömping, nem éppen nagy minőséggel bíró mézek ellen. Ezért évek óta kerestük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne az érdekeinket érvényesíteni, és sok-sok utánajárás, illetve állami vezetőknek a támogatása is kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az antidömping panasz, amelyet június 26-án adott be az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetésével 11 tagország, 14 érdekképviselő szervezete.
Mely országok még ezek?
A legnagyobb Spanyolország kimaradt, és Portugália, ők nem vállalták, de a többi nagy ország, francia, olasz, német, hál' Istennek Lengyelország is partnerséget mutattak ennek a beadványnak a szerkesztésében. Június 26-án került beadásra, 45 napja van az Európai Bizottságnak a válaszadása. Befogadták a beadványt. Annak feltétele, hogy egy ilyen beadványt befogadjanak, rengeteget kell adatolni, indokolni. És ezeket az adatolásokat sikerült beszerezni Franciaországból, Olaszországból, tehát nagy segítséget kapott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület.
És mit kértetek konkrétan, mi volt az a durr, amire kértek választ?
Arra, hogy rontja. Tehát rossz minőség, egyrészt a minőségre.
Tehát a kínai méz rontja a magyar piacot is.
Rontja a magyar piacot, a dömping, tehát elárasztja, és Európában tulajdonképpen, miután elég jó nagy termelő országok vannak. Ezért Európa képes megtermelni a számára elegendő mézet. Tehát igazából itt egy világkereskedelmi probléma is van. Ugye a kereskedő az mindig olcsón szeret vásárolni, és amíg tud olcsón vásárolni, addig ahhoz ragaszkodik. A termelő pedig szeret jó árat kapni, ami a megélhetését, illetve a további termelését biztosítja.
Rendőrjárőr képzés indul szeptemberben Borsodabaú-Zemplén vármegyében is. A 10 hónapos képzés Miskolcon, a rendvédelmi technikumban zajlik majd. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet. 18 évet betöltött, büntetlen előéletű, állandó belföldi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgároknak. A felvételi döntésre a pálya alkalmassági vizsgálatok, valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor. A részletekről Janasóczki Attila rendőr alezredest, a Borsodabaú-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
Gyakorlatilag ez egy 10 hónapos képzés tulajdonképpen, ez a rendőrjárőr képzés. Borsodabaú-Zemplén vármegyét tekintve, illetve a környező vármegyéket tekintve emelném ki, hogy Miskolcon ugye van egy rendészeti technikum, egy iskola, ahol a járőröket képezők, és alapesetben ugye 2 éves, tehát érettségi után egy 2 éves iskola, amikor valaki rendőrjárőrré válhat. Azonban most van egy kivételes lehetőség, most 10 hónap alatt lehet valaki hivatásos rendőr, járőr. Ugye kérdezheti az ember akkor, hogy értelemszerűen, hogy akkor hát miért mennék én a 2 évesre, hogyha van 10 hónap is, 10 hónapos képzés is. Hát azért, mert ha valaki a 10 hónapost végzi el, akkor tulajdonképpen rendőrjárőr ugyan lehet, azonban ahhoz, hogy valaki járőrvezető legyen, nem tudom, körzeti megbízott legyen, tehát gyakorlatilag a ranglétrán tudjon előre lépdelni, az viszont szükséges, hogy megszerezze a nagyobb képesítést, amelyet a 2 év alatt lehet ugye megszerezni. Tehát ennyi a különbség a kettő között indulásképpen, de természetesen, hogyha valaki ugye most egy gyors affinitást szeretne érezni, hogy rendőré váljon, akkor ezt a 10 hónapos képzést most nagyon ajánlom a figyelmébe, és egyébként pedig, amikor meg már bekerült az állományba a testülethez, onnantól pedig már lehet elvégezni különböző továbbképzéseket, amelynek során egy idő múlva ugye utolérje a 2 éves képzésben résztvevőket, és szépen emelkedhet a ranglétrán. Felvetődik ugye a kérdés, hogy mik a jelentkezési feltételek. Magyar állampolgárság, ugye a jelentkezési életkor az 18 és 55 év között, cselekvőképes legyen természetesen, rendelkezzen állandó bejelentett belföldi lakóhellyel. Hát az ugye, hogy valaki büntetlen előéletű, az természetes kell, hogy legyen, illetve érettségével kell, hogy rendelkezzen, és hát ugye van egy ilyen egészségi, pszichológiai, illetve fizikai alkalmassági felmérés, és ennek során, hogy ezeknek meg kell, hogy feleljen. Augusztus 26-ig van határidő jelentkezni egyébként erre a képzésre, és a képzés pedig ugye szeptember közepén fog indulni. Tulajdonképpen a polisz.hu ugye az a rendőrségnek a hivatalos oldala, és ha valaki rálép, vagy fellép az oldalra, akkor tulajdonképpen ott minden, amit én most elmondok, sőt, még azon túlmenően biztos, hogy nem tudok olyan részletes lenni, de gyakorlatilag az oldalon minden olyan kérdésre választ tud kapni, amelyekre most nem, és többek között a jelentkezési feltételek és a jelentkezés módja is megtalálható egyébként. Van egy a polisz.hu-nak valaki fellép, majd van egy olyan, hogy a rendőrségről, és akkor azon belül pedig képzések menüpont, és ott minden megtalálható. Gyakorlatilag szeptember közepén indul maga a képzés, amely ugye 10 hónapot vesz igénybe. Magához a jelentkezéshez ugye ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, illetve mellékleteit, amelyek letölthetőek erről a honlapról. Egyébként, hogyha valaki nem akar bibelődni az internettel, akkor bármelyik rendőrkapitánysághoz nyugodtan bemehet személyesen, és fog tudni kapni jelentkezési egységcsomagot, amelyet kitöltve ugye kell benyújtani a Borsod-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság részére. Egy önéletrajzot is kérünk egyébként, amely fényképpel legyen ugye ellátva, illetve az érettségi bizonyítványnak ugye kell, hogy legyen a másolata, illetve egy hatósági erkölcsi bizonyítvány is mellékelve. Tehát lehet postai úton benyújtani hozzánk, vagy pedig személyesen is még egyszer mondom, nyugodtan be lehet hozni, és akkor azt befogadják itt a kollégáim, akik a felvételekkel foglalkoznak.
Híreink végén az időjárásról. Változóan, időszakosan, erősen felhős időre van kilátás, és továbbra is előfordulhatnak a Nyugat-Dunántúlon akár ismétlődő jelleggel záporok, zivatarok. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 20 fokig hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 18-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
heart's song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, adásunk tartalma. Beszámolunk a stuttgarti gasztronómiai olimpiáról, és bemutatjuk Tóth Lászlót, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesét, aki több éremmel tért haza a versenyről. Rizsből készített képéért ezüstéremmel jutalmazták. Együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora és a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Műsorunk a 2024. június 5-ei adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. A beszélgetésünknek az a témája, hogy legutóbb 2024. február elején Stuttgartban egy gasztroolimpián érmekkel tért haza, majd erről fogunk beszélgetni, rátérünk erre is a beszélgetés során. De kezdjük azzal, hogy ön cukrász, ez egy szakközépiskola könyvtára jelenleg, ahol beszélgetünk. Annak idején a pályaválasztásnál miért ezt a területet, szakmát választotta, mi a cukrász szakmának a szépsége?
Hát lehet, hogy hihetetlen lesz, de itt volt hely. Ugye régen még oda vettek fel szakmunkásképzőbe, ahol 4 gyakorlati helyről tudtunk vinni befogadó nyilatkozatot, és ez úgy alakult, hogy éppen egy cukrász termelőüzem főnöke fogadott. Ami ugye Szent István Rádió Eger, hát Egertől nem messze volt, mert én Mezőnyáradon éltem egészen sokáig, és ott végeztem az iskoláimat, Miskolc, illetve Mezők keresztesen volt a gyakorlati helyem.
És akkor ez azt jelentette, hogy meg kellett szeretni a cukrászatot?
Igen. Rádióadás, tehát nem látható, de amúgy látható, hogy van nyoma a cukrász szakmának az elmúlt évek alatt.
Ez azt jelenti, hogy nagyon szereti akkor az édességet.
Hát igen, szeretem.
És melyik a kedvenc süteménye?
Hát igazából nem tudnék így egyet kiemelni a sokból. A fagylalt is teljesen rendben van, a somlói galuska is, vagy a képviselőfánk, de ezek még a hagyományos süteményeket mondanám, illetve azt mondanám, hogy a anyukám süteménye az mindig jó.
Az évtizedek alatt a cukrász szakma hogyan alakult át, ugye itt már ha bemegyünk egy pékségbe, van mindenmentes pékség is, hogy csak így a köznyelven nevezzük ezeket az üzleteket. Milyen átalakulásokon ment át a cukrász szakma?
egyre bonyolultabb lesz ez a szakma, hogy én figyelem és nyomon követem a szakmai előmeneteleket. Régen azért az alaptésztákkal tisztában kellett lenni, a tanulókkal, krémekkel, bevonóanyagokkal, most pedig már egyre több olyan anyag van, és egyre nagyobb az elvárás azok iránt, hogy glutén, laktóz vagy egyéb mentességet élvezzenek ezek a sütemények. Én még a hagyományos régi vonalat képviselem és vallom magamnak. Én azt mondom, hogy egy jó pozsonyi kiflit, egy mákos beiglit tudjon készíteni a diák, a többit pedig majd megtanulja azon a helyen, ahol gyakorlaton lesz.
És ugye ez azt is jelenti, hogy akkor az alapanyagoknak a skálája is szélesedett, illetve akkor minőségben is nagyobb változások történtek?
Alapanyagok skálája az szélesedett. Sok esetben azt mondanám, hogy nem biztos, hogy a minőség javára módosultak ezek a változások. Régen a cukrászok a vajas tésztához vajat használtak, most már ilyen leveles vagy húzó margarinnal dolgoznak, és ízében nem ugyanaz a kettő.
Ahhoz, hogy valaki cukrász legyen, és szép süteményeket és finomakat is tudjon készíteni, azért gondolom kézügyesség is kell?
Igen, kézügyesség, szép érzék, kitartás, álló képesség, ami talán a szakmát jellemzi a legjobban.
Most itt az iskolában például mi a trend, tehát kik jönnek cukrásznak, kik tanulnak cukrásznak?
Nagyon jó a kérdés. Sokan jönnek olyanok, akik tényleg szeretnének sütni, de vannak közöttük olyanok is, akik még nem egészen tudják, hogy mik akarnak lenni. Abból a szempontból a mostani képzési rendszer talán egy picit jobb, hogy a 9. évfolyamon mindenbe bele kóstol. Tehát szó szerint a cukrászatba, a szakács szakmába, a pincérkedésbe, és a 9. végén kell tényleg eldöntenie, hogy cukrász vagy szakács vagy pincér szeretne lenni. Így talán nagyobb lesz a elkötelezettsége, köteleződése is a szakma iránt.
Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejem, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok én. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnám. Közben jó édes krém illata felfelé. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika egy kín arany taxiba, de leül is a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom sajnálni. angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kicsi alzsonnám. S közben jó édes krém illata szám felé. Jaj, de jó a habos vitamin.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgatóhelyettesével, gasztroolimpikonnal.
Ahogy említettük előbb a kézügyességet, és a felvezetőben is mondtam, hogy ön gasztroolimpiákon már részt vett és eredménnyel szerepelt. Ugye a nagykunságnak egy jellegzetes növénye a rizs. Erről már korábbi riportokban beszámoltunk, és ahogy ide jöttünk a könyvtárba, ön már mutatott egy ön által készített rizs képet. Ennek ez a szak megnevezése?
Hát a, hivatalosan, amikor le kell adni a nevezést az olimpiára, akkor olyan kategóriaként szerepel, hogy nem rizs, hanem mag és fűszerfestés kategória, és a rizs a maghoz az teljesen jó.
Hogy kezdett el ezzel foglalkozni? Mi volt az alapötlet?
Na, nem volt sok szabad idő, de ezt talán lehet úgy végezni, megkészíteni, ami kevés, nem azt mondom, hogy piszokkal jár, de igen. Előtte az előző versenyeken én cukortraganttal indultam, tehát ami pórcukor, zselatin, és abból készültek a dolgok, viszont azt csiszolni kellett, fúrni kellett, faragni, ragasztani, az több ilyen szennyeződéssel járt, míg magát egy rizsképet, ott esetleg ami rizs lepereg a földre, azt kellett összetakarítani.
És például ezt a bagoly motívumot mi alapján választotta ki, miért pont bagoly?
Hát kisújszálláson abban az évben nagyon sok bagoly volt, a hírekben is szerepelt, hogy itt a szomszéd középiskolának a parkjába, vagy a városnak a parkjába rengeteg füles bagoly beköltözött. Valahonnan onnan sugalmazódott ez az ötlet.
És akkor avassuk be a hallgatókat a technikába, tehát először meg kell rajzolni, vagy hogy készül egy rizsszemekből egy ilyen kép?
Először papír alapon születik meg, ehhez már a számítástechnika ez sok segítséget nyújt, mert grafikai programokkal vagy egyéb ilyen szoftverekkel megvan az alap, utána pedig a ki van nyomtatva, akkor pedig át kell vinni ezt a képet a magára a hordozóanyagra, amire fel van ragasztva. A rizskép az most történetesen egy bútorlap volt.
És akkor mondjuk megvan így a bagolynak a sziluettje, és az, hogy már milyen színű rizs, meg milyen minőségű rizs kerül a képre, azt már nyilván ön dönti el.
Igen.
És ez a bagoly képez hány ezer darab rizsszemből készült?
Hát konkrétan én nem számoltam, a tanult kollégáim, ők azt mondták, hogy olyan 150 ezer szem rizs van rajta, én elhiszem nekik. De ha valaki nem, akkor itt van, tehát lehet számolgatni.
És milyen fajta rizsből készült, mert ugye itt a színekkel is variált?
Olyan rizs ez, ami a kereskedelemben kapható. Tehát vörös rizs, fekete rizs, a hagyományos fehér rizs, a fehér rizsnek a különböző változatai, párolt barna rizs, ami szintén egy külön van, illetve a kisújszállásról híres az indián rizs, ami szintén felhasználásra került.
Csipesszel, vagy hogyan helyezi föl ezeket a rizsszemeket?
Egy műszer is csipesszel, és a ragasztóanyag pedig ugye itt a versenyeknél előírás, hogy ehető anyagot tartalmazhat csak a mű, tehát fagylal stabilizátorra van felragasztva.
Tehát akkor maga a képfelület van bekenve ragasztóval?
Végül is oda fog ragadni, igen, de egyen, tehát soronként van feltéve a kép, és akkor a képre is van ragasztó nyomva, illetve magára az alsó sor rizsre is, hogy egymáshoz is tapadjanak, ne csak egymás mellé legyenek.
Ehhez akkor óriási türelem is kell.
Igen, ez inkább ilyen türelemjáték. Kitartás az kell hozzá.
És például ez a képez hányszor hanyos, és mennyi idő alatt készítette el ezt a bogyot?
Ez a bagoly kép, ez egy 80x60-as kép. Hát ez egy olyan 5-7 volt körülbelül, itt az idő egy picit sürgetős volt 2018-ban.
És ezt is pályázatra készítette, vagy ezzel is olimpián részt vett?
Ez világbajnokságon volt, Luxemburgban oda lett elkészítve.
És milyen díjat hozott?
Ez aranyérmet.
És ez egyébként egyedinek számít például egy ilyen világbajnokságon, vagy más is nevez például ilyen technikával?
Voltak mások is. Most, amit tapasztaltam, talán, hogy egy picit ez most már ilyen kifutó technikának számít. Ezelőtt 8 évvel még sok ilyen riskép volt. A mostani Stuttgarti olimpián már egy olyan 5 darab volt talán, ha jól számoltam, és ez most tényleg így már visszafelé megy.
László a Stuttgarti gasztronómiai olimpiára 2024-ben szakács artisztika kategóriában egy 60x95 cm-es rizsképet készített, amely Csőrikét, a térség ikonikus helikopterét ábrázolta. Ezt a zsűri ezüstéremmel jutalmazta. Valamint egy 70x80 cm-es fűszerfestménnyel is indult a versenyen Tóth László, amelyért bronzérmet kapott. Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Lászlóval, a kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesével, gasztroolimpikonnal.
Most pedig a Stuttgarti olimpián a Csőrikét, a helikoptert készítette el, illetve egy fűszerfestmény is készült, akkor erről is kérem, hogy beszélgessünk. Tehát a Csőrike itt ugye ennek a térségnek egy tipikus helikoptere?
Ez egy ikonikus helikopter. Még 10 évvel ezelőtt voltunk a repülőmúzeumban a családdal, és akkor tetszett meg, hogy szépen ki volt festve, még akkor nem láttam ilyet. Most pedig, hogy a Szolnoki Repülőmúzeummal van kapcsolatunk, mert tanulóink is vannak gyakorlaton, így megkerestük a repülőmúzeumot, hogy esetleg mit szólnának ahhoz a gondolathoz, hogy még egy csőrike lenne a reptárba, rizsből.
Hány ezer rizse szemből készült?
Ezt sem számoltam, de megközelíti ezt a 150 ezer darabos számot. Itt annyi volt a különbség, hogy itt állítva is volt rizs, illetve fektetve is, meg kötésbe rakva is, tehát picit módosítani a technikán, hogy nem mindig ugyanazt mutassa az ember.
Ezzel, ha jól tudom, ezüstérmet nyert.
Igen.
Igen. Illetve a fűszerfestmény az mit ábrázolt, és azt hogy kell elképzelni?
4 évvel ezelőtti olimpián azt hozta fel a tisztelt zsűri, hogy, tehát, hogy 3D nem annyira jelenik meg az alkotásokba. Hát ugye egy festménynél az én gondolatom szerint még az mindig 2D-s, de próbáltunk valamit újítani, és így alakult ki az, hogy két oldalról nézve a fűszer festmény, az 2 képet mutatott. És hogy honnét eredt ennek az ötlete? Hát ugye a Csillagok háborúja, mint a kultikus film sorozatból.
És milyen fűszereket használt fel?
15 féle fűszer, ami szintén megkapható a kereskedelmi forgalomban, tehát a borstól kezdve a fekete köményen, a szömölcén keresztül a mustármag, és még piros paprika, ez mindenképpen, ugye, mint magyar jellegzetes fűszer, babérlevél, őrölt, kurkuma, curry, fekete bors, fehér bors.
Akkor itt tulajdonképpen a színekkel is tudott játszani.
Így van, tehát direkt arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy minél színesebb legyen a kép, és minél több mindent mutasson meg. A wasabi egy nagyon szép zöld szint eredményezett például, és meg se gondoltam róla, hogy por alakjában kapható, és nagyon jó színez.
És ezen az olimpián mások is indultak akkor fűszerképekkel?
Magyarországról nem, a világ más versenyzői közül igen. De konkrétan nem ilyen típusú fűszerkép volt, illetve ők a fűszer alatt már a fűszer kivonatot is ide sorolták, tehát hogy ilyen gél állagú fűszerekkel dolgoztak.
Ezeket az alkotásokat hol készíti el ön?
Otthon a szobába, irodába. Tehát otthon készül minden, és tehát van egy külön szoba, akkor az nem zavar senkit, ha tényleg leesik a rizs a földre, vagy éppen másfél hónapon keresztül fűszer illat van még a szobába, így otthon készülnek.
Egy-egy ilyen olimpián így szakmai tapasztalatot ön mit tudott gyűjteni, mit lehet ellesni másoktól?
Én próbáltam arra figyelni, hogy mi az, ami még nincs. És láttam még olyat, amit meg lehetne valósítani, hát talán 2 év múlva vagy 4 év múlva sikerül kivitelezni.
Magyarországról mások is részt vesznek egyébként ilyen gasztroolimpián?
Igen, jelenleg egy olyan 40-en voltunk az idén Stuttgartban, és azt kell mondani, hogy szép eredménnyel szerepeltek a magyar versenyzők.
És esetleg akkor a többiek alkotásáról egy pár szót mondana, hogy ők mivel készültek, tehát hogy mennyire széles ez az olimpia?
Szakács kollégák voltak, akik melegen elkészített, de hidegen tálalt alkotásokat, tehát főztek egy 5 fogásos menüsort, illetve fingerfoodokat készítettek. Az ő versenyprogramjuk ez volt. Szakács artisztikában még volt, aki sajtfaragással indult, tészta szobor készítéssel, vagy tésztából készített alkotással voltak. A cukrászok artisztikai munkája szintén széles körül, a cukorvirágok, ami most nagyon trend, de bejöttek a figurás forma torták, illetve a hazánkban ugye népszerű a grillázs, amit odakint külföldön nem igazán ismernek, nem nagyon tudnak hova tenni, de voltak a kollégák, akik ezzel indultak és eredményt értek el.
Akkor ez igazán látványos olimpia.
Így van, tehát 10 csarnok volt, ami összesen olyan 120 ezer négyzetméternyi területet fed le, és ebből csak az egyik csarnok volt maga az olimpia, a többi különböző vendéglátáshoz kapcsolódó kiállítások voltak, viszont abban az egy csarnokban be volt rendezve egy 10 konyha, ahol a csapatok főztek élőben, és mint a foci meccsen vagy a kézilabda meccseken, a honfitársok az üvegfal előtt álltak, drukkoltak és biztatták a versenyzőket, ami minden nap értékelésre került, és az utolsó napon hirdették ki az abszolút győztest. És még úgy visszatérve a magyar versenyzőkre, cukrászok is voltak, akik tányérdesszertet készítettek, illetve ilyen falatnyi süteményeket.
És itt visszatérve az ön alkotásaira, nyilván ezeket nem ott készítette, ezeket készen vitte, például a fűszerképet is, meg a csőrikét is, de ezt önnek is ott egy megfelelő környezetbe kellett úgymond tálalni?
Így van. Tehát otthon készült az alkotás, bepakoltuk, bedobozoltuk, és ott megvan a határozva, hogy 1,5 méter x 1 méteres asztal felületre kell kipakolni reggel 5 és 7 óra között. 7 órakor szigorú zsűri mindenkit kiküldött a kiállító csarnokból, amíg az értékelés zajlott.
Kitette ön is a két képet, a fűszerképet is, meg a csőrikét is?
Igen. És akkor pihenő, úgymond. Mert délután 3:30-kor kezdődött az eredményhirdetés. 10 óráig értékelt a zsűri, addig oda nem lehetett bemenni. Utána mi is bementünk, megnéztük a kollégáknak a munkáját, a más országból érkezett versenyzők munkáját.
És a zsűri az ön képeiről milyen véleményt mondott?
Igen, az, hogy ez már ilyen kifutó technika, de nem hagyjuk ki súlyszállást, tehát amíg vagyok, addig próbáljuk népszerűsíteni, az is, meg a lehetőségek megvannak, hogy eljusson az ember nemzetközi versenyre.
Diákokat mennyire lehet bevonni egy ilyen olimpián való részvételbe?
Szerencsés helyzetben voltunk ebben az évben, mert nyertes Erasmus Plus pályázatunk van, és annak az egyik része ez volt, hogy diákokkal is megismertetni ezt a kinti világot, az olimpiát, és így 4 diákot tudtunk elvinni most Stuttgartba. Érdeklődés van mindig a diákok részéről.
De akkor tulajdonképpen az azt jelentett, hogy ők ilyen megfigyelőként voltak, vagy ők is aktívan részt vettek?
Ők megfigyelők, segítők voltak, így van. Tehát ők még fiatalok, jobban bírják a dobozokat.
Itt az iskolában akkor ezt a tudását a diákoknak is át tudja adni? A diákokban is van annyi türelem, hogy rizsből képeket készítsenek?
Megpróbálkoztak vele. Decemberben a 11. illési gasztrokupa előtt 4 diákom bevállalta, hogy akkor ők is kiraknak egy képet, vagy kisebb méretű képet. Emlékezni fognak rá. Tehát egy 1,5 hónapot ők is eltöltöttek azzal. Hát a kitartás és a türelem. De biztos, hogy sok tanulni valójuk volt, és készültek a vizsgákra, és ezért kevesebb idejük maradt el.
Igen, mert ugye hát a mai fiataloknak már minden egyből rögtön kell, tehát ez pedig biztos, hogy egy nagyon nagy türelemjáték.
Ez így van. Tehát ez a türelemről szól. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweets for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. If you wanted that star that shines so brightly to match that stardust in your eye, darling, I would chase that bright star nightly and try to steal it from the sky, and I would bring sweets for my sweet, sugar for my honey.
A Rizsnél tartunk, Rizsnél maradjunk. Kisújszállásnak ugye ez egy jellegzetes, vagy a nagykunságnak jellegzetes növénye. Itt az iskolában például rizses sütemény elkészítésével próbálkoznak-e? Van-e a gyerekeknek ilyen feladat?
Konkrétan így nem, de a gyakorlatok során felhasználják a kisújszállási rizseket, tehát a fehérrist, illetve a indiárist is.
De süteménykészítéséhez?
Süteménykészítéséhez is. Az a kevesebb, de inkább a főzés, a konyha technológia, amikor használják.
Egyébként így cukrászat terén, vagy akár így a gasztronómia terén a fiatalok kreatívak?
Igen, vannak ügyeskező fiatalok. Erre megint azt tudom mondani, hogy a gasztrokupára a cukrászok megtöltik a fél torna termet az alkotásaikkal, és az ország minden tájáról érkeznek. Tehát van utánpótlás.
Hát ugye fontos az, amikor például akár étterembe, vagy akár otthon is tálaljuk az ételt, vagy a süteményt, hogy hogy néz ki, ugye ez a külső megjelenés, gondolom ezt is külön lehet tanítani.
Hát ez az első, hogy a vendég először a szemével lakik jól. És ha valami jól néz ki, akkor biztos, hogy nagyobb örömmel fogja megkóstolni. És utána jön az, hogy törekedjünk, hogy jó ízű legyen az étel.
Ahogy itt említettük, tehát ön több olimpián is részt vett, hogyha kicsit visszatekintünk, ugye 2016-ban volt Erfurtban, utána 20-24-ben Stuttgartban. Ezeken az olimpiákon, hogyha nézzük így folyamatában, milyen változások voltak?
Ugye 16-ban még, mint cukrász artisztikában versenyeztem, akkor még a cukor traganttal, és ott is próbáltunk olyat bevinni az olimpiába, ami még nem szerepelt, akkor találtuk ki, hogy a kollégával, amit ő szakácsként lefőzés letesz az asztalra, én azt megpróbálom megvalósítani ugyanazt cukorból, és így akkor azt kell mondani, hogy a kezelés elérte célját, mert a zsűri először meglepődött, hogy most mi a helyzet, és akkor ez volt. A 2018-ban volt az első világverseny, amikor a rizssel indultam, 2020-ban a Stuttgarti olimpián ott kettő kép volt, az egyik rizsből készült, a másik kávéból, ott bronzéremmel díjazták a rizsképet, és a kávékép az pedig egy diplomát kapott.
És a kávékép az mit ábrázolt?
A kávékép az zsiráfokat, tehát a szavanna szemeinek neveztük el a alkotást. A kávé is úgy jött, hogy mi az, ami még nem volt a világversenyeken, még nem láttam előtte sem kávéból alkotást, illetve azután sem. Az idei a versenyen biztos, hogy nem volt kávéból kép.
Itt is gondolom, hogy ugye attól függ, hogy milyen erősségű a pörklés, ugye attól függ a színe is a kávészemnek, akkor ezzel is tudott variálni.
Igen, tehát a zöld nyers kávé volt megvásárolva, egy kis házi pörkölővel készültek, és ki kellett találni, hogy 2 perc kell neki, 4 perc kell, 3 perc után milyen lesz a színe, illetve a kávé típusa is meghatározta azt, hogy milyen színben fog játszani az a kávészem.
És akkor ez még illatos kép is lehetett?
Igen, akkor talált kávét azért tettünk mellé, hogy tényleg legyen illata, de illatosabb volt, azt mondom, a mostani 2024-es a fűszer festmény, mert amikor ki volt pakolva a 15 féle fűszer, azt meg lehetett érezni, hogy ott valami van.
Akkor az is igen különleges volt. Közel múltban olvastam, ön miniszteri elismerésben is részesült az agrárminiszter úrtól.
Igen, ezt vehettük át a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek a küldött gyűlésén, és ott nyújtották át a elismerő oklevelet. Meglepő volt, hogy a két munkáért kettőt is aláírt a miniszter úr, és köszönöm szépen.
És végül azt kérdezném egy cukrásztól, művész cukrásztól, hogyha saját magának születésnapi tortát készítene, akkor az milyen torta lenne?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Milyen ízvilág?
Édes, csokoládés, egy ilyen Kinder Bueno-s, egy mogyorós, egy orosz krém, bármi. De inkább valami tejszínes vonalon maradnék.
És a családból van, aki tovább viszi a szakmát?
Nincs. Nincs. Jelen pillanatban nem tudok róla. Még most nem úgy néz ki, hogy valaki igen. De hosszú még az ide.
De itt a diákok, gondolom, akkor itt azért tudnak remekelni, és a diákok sikere az a tanároknak is, az iskolának is a sikere.
Ez természetes. Megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy versenyezzenek, kibontakozzanak, és élnek is ezzel a lehetőséggel.
Tóth Lászlóval a Kisújszállási Illési Sándor Baptista Középiskola cukrász alapvégzettségű igazgató helyettesével beszélgettünk. Sugar. Együttműködési megállapodást írt alá dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora, és Mihály Cing, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója Egerben. Most dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy figyelmet fordít arra, hogy betöltse azt a funkciót, amit a régió cégei, vállalkozásai elvárnak tőle. Szakképzett munkaerőt kell biztosítanunk, de egyfajta tudástranszfert is megoldanunk a cégekkel, vállalkozásokkal, hiszen ők tanulhatnak tőlünk, mi is tanulhatunk tőlük. A Robert Bosch Automotive Stirling Kft.-vel már évek óta van együttműködésünk duális képzés formájában, jelenleg is 9 hallgatónk teljesített gyakorlatot, és hát a jövőben még szorosabbra szeretnénk fűzni ezt a kapcsolatot. Ez megnyilvánulhat abban, hogy járlátogatásokat szervezünk, megnyilvánulhat abban, hogy a cég szakemberei még további előadásokat tartanak, esetleg más szakokon is, mint ahol a duális képzés zajlik. És hát nagyon hálásak vagyunk azért ennek a jó hírű és nagy cégnek, hogy támogat bennünket nem csak a duális képzés és a gyakorlati képzési hely biztosításával, hanem a Liceum Proscientis alapítványunkon keresztül a tehetséges hallgatóinkat, kiváló oktatóinknak a tudományos előmenetelét is tudjuk támogatni. Bízom abban, hogy ez az együttműködés ez egyre szorosabbá válik a cég a régiónak a kiemelt szereplője, és az egyetem szeretne megfelelni az elvárásaiknak.
Michael Cinket, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
The advantages for sure are laying in the education of the young professionals because
fő előnye ennek az együttműködésnek az, hogy az egyetem hallgatói csúcs technológiával fognak megismerkedni, és képesek lesznek ezt alkalmazni a mai világban. Hát nagyon sok hallgató, aki itt végzett, dolgozik a Bosch-nál, továbbá a gyakornokaink 40%-a az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről származik, és ott tanul, és mi folytatni szeretnénk ezt az együttműködést a jövőben. A Bosch-nál nem csak technológiai jellegű munkahelyek vagy munkalehetőségek vannak, hanem a humán erőforrás, a logisztika a gazdaság területén, és egyúttal mi lehetőséget is tudunk biztosítani arra, hogy még a szakdolgozatok megírásában is tudunk segíteni.
They can write thesis in our place and they can also start to work for us if there's an open position.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, összeállításunk a 2024. június 5-i műsorunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma az Egri Bazilika Mária Légiós imacsoporttal és a Krisztus Király szolgáló leányaival imádkozunk együtt.